Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A mai Összhangot Vámos Miklós igencsak ideillő szavaival indítjuk. Idézem, a bizonytalanságban, aggodalomban, félelemben tartás fokozatosan elbátortalanít, és a lázongás átadja helyét a letargiának. Abban az állapotban jogainkról megfeledkezünk, ember voltunk háttérben, szorul, és annyira kiszolgáltatottnak érezzük magunkat, hogy szinte bármit megtehetnek velünk. Mostani témánk az aggodalom. Házigazdánk dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadta a stábunkat.
Jó, magam is köszönöm mindenkinek, szép napot kívánok.
Köllő úr, hogyan tudnám megfogalmazni azt, hogy voltaképp mi is az aggodalom?
Az aggodalom a kollektív tudattalan, a kollektív tudat és a tudat ölelkezése egy projekcióban. Most ez nagyon bonyolultnak tűnik. A kollektív tudattalan azt jelenti, hogy az egész emberiségnek a tudat alattia, az ott felgyűlt félelem és negatív tapasztalatok, a kollektív tudat pedig az, amit gyakorlatilag a mindennapi életben élesebben is érezünk, és a tudat pedig az, amikor tudatosan valamit megtapasztalunk, és a projekció az, amikor valamit kivetítünk, és ezek együtt vannak, a projekcióban pedig próbálunk azonosulni azokkal a gondolatokkal, amelyek nem biztos, hogy mindig a mi gondolataink, vagy pedig a mi érzéseink, hanem egyszerűen átvesszük valahonnan, és ragaszkodunk hozzájuk.
Etimológiai szempontból hogyan közelíthetjük meg az aggodalmat, mint fogalmat?
Bizonyos értelemben félelem, és az aggódás szó az két dolgot is jelent, jelenti az agnak a bölcsességét, és jelenti azt a fajta ráakaszkodást valamire, ami irreálisnak tűnik. Ennek ellenére mégis valamilyen szinten harcolunk érte, megpróbáljuk győzni magunkat, hogy az majd meg fog valósulni. Szentírásban hallhatunk aggódó Istenről, aki félt bennünket. Az aggódó társadalomról is hallhatunk, ami általában politikai nyomatékkal, mellékzöngével is bír, és aztán van kényszeres aggodalom, mint amilyet például a japánoknál is tapasztalunk, hogy a társadalom minden szintjén olyan kemény hajtás van, hogy a megfelelési kényszer már-már sokszor az embereket az öngyilkosság fele vezeti. Azt mondja, hogy amikor az aggodalomról beszélünk, azt jelenti, hogy még hozzá kell sorolnunk azt is, hogy megrozzant kudarc, ami gyakorlatilag a szerelemben is jelenkezik, olyan aggodalom, hogy mintaszerűen visszajár, és az embert, a lelket nem készteti, hanem a lelket azzal áltatja, hogy valamikor sikerre jut az a szerelem, ami egyébként kudarcra ítéltetett. Van módszeres aggodalom is, amikor belesújkolnak például egy népnek a tudatába, vagy az emberiség tudatába egy olyan fajta közbeszédszerű, látszólagos valóságot, amely a népet félelemben tartja és aggodalomra készteti. Konfuciusz mondja, hogy az a nép, amely aggodalmas, vagy pedig látszólag buta, a buta nem azt jelenti egyáltalán, hogy nem iskolázott, hanem azt, hogy szellemileg lebutított, egy ilyen népet könnyebb manipulálni. És ezt mai napig is tapasztalhatjuk, majdnem azt lehetne mondani, hogy a jelenlegi állapot is erre próbál bennünket rávenni, hogy egy irányba induljon el a glóbus, egy bejáratott módszer szerint kerüljön olyan helyzetbe, hogy a jövendő miatt, a hónap miatt aggódjon.
Épp testben, épp lélek szoktuk mondani. Selye János szerint a stressztől és az aggodalomtól nem szabadulhatunk meg, így mást nem is tehetünk, meg kell tanulnunk kezelni.
A fordítás, hogy épp testben, épp lélek nem teljes. A latin közmondás így hangzik, hogy mens sana in corpore sano. A szó szerint fordítom, a mens mentis nem csak értelmi gondolkodás jelent, hanem a személyiség teljes kibontakozását, jelenti a szellemi képességet, jelenti a lelki képességet, ami ha tisztességesen együtt van, akkor a test rugalmassága is a helyére kerül. Na most ez a mens szó gyakorlatilag az embernek a szellemi munkája és a lelki munkái közötti rugalmasságot jelenti, a lélek amúgy is formálható, formázható, mondhatnánk így. A szellemmel kapcsolatosan a Szentírás is azt mondja, hogy Isten az ő szellemét a föld porába lehelte, és az emberből így lett éltető lélek. A stressz az minden embernek az aggodalma. Blokkolja a belső szabadságot, zavarja az emberi párbeszédet, elzárkózottságot, magány szül, vagy az ellenkezőjét, ami átcsap egy exhibicionisztikus alap magatartásba, ami gyakorlatilag ebben a világban majdnem mindenhol tetten érthető. A szórakoztató iparnak gyakorlatilag ebből akarnak sármot formálni, ebből akarják az embert rávezetni arra, hogy hát az életünk az gyakorlatilag nem más, mint szórakozás, vagy egyszerűen stresszoldó jelenség, amivel ha nem azonosul valaki, akkor azt jelenti, hogy nem tart lépést a társadalmi fejlettséggel vagy fejlődéssel. Aztán itt még megemlíthetjük azt, hogy vannak a stresszre különféle oldószerek, mint a cannabis, ami gyakorlatilag hivatalos, és Kanadában meg Hollandiában használható, vásárolható. És hogyha még mélyebben belemennénk, akkor gyakorlatilag a függőségeknek az alapja, ami egyébként teljesen misztérium, de ebbe a kategóriába nyugodtan besorolható, az ember itt látszólagosan felszabadul egy ideig, a szabadságnak valamelyes formáját megtapasztalja, és ezt aztán egy mély zuhánás követi. Na most a stresszes helyzeteknek például egy nagyon visszás megjelenítési vagy megjelenési formája az ember látszólagos felsőbbrendűségű játszmája. Tehát valaki stresszes, és úgy cselekszik, hogy ő bemutassa azt, hogy ő felsőbbrendűségű. És ezt általában ugye a mai világban úgy tapasztaljuk meg, hogy diplomaközpontusággá alakul át az emberi kommunikációnak a legértékesebb formája. Ugye nyugati országokban is és Magyarországon is tapasztaljuk azt, hogy amikor valaki egy emberrel nem tud őszinte beszédet folytatni, akkor hivatkozik a diplomáira és a képzettségeire.
Köllő úr, a vallásos hit, mint tanult és megélt magatartás forma, hogyan illeszkedik be e kérdéskörbe?
Søren Kierkegaard, filozófus, aki dán lelkész is volt, a szorongást az egzisztenciális jelenségnek nevezi, és igaza is van, mert a szorongás az gyakorlatilag, ha odafigyelünk egy picit, lehet hajtóerő is és jó irányba is. A valóságnak a szellemi oldalát közelíti meg a vallásosság, a hit. Azt mondja az egyik szellemtudós, hogy az, hogy a szellem egzisztenciáját, létét jól meg tudjuk figyelni, a valósággal kell találkoznunk. És a valóság pedig nem más, mint az, ami minden nap szembe jön velünk, ami elől nem menekülhetünk el, ami gondolkodásra indít bennünket. Ez a valóságról szól, és minden gondolat, ami ezzel kapcsolatos, tetten érhető olyan módon, hogy azok a szinkópák összekötő kicsi gondolati egységek, amelyek a gondolatainkat egybeszedik, azok általában mind személyes jellegűek. Azon kívül a vallásosság még abban is előjár, hogy rámutat az evangélium egyszerűségére. Az evangélium nem bonyolult, olyannyira egyszerű, hogy zavarba hozza a bonyodalmasan gondolkodó emberi agyat, és ennek következtében kialakít egy olyan fajta feszültséges szüszpanszot, aminek következménye az, hogy az ember hirtelen önmagába visszakerül, és akarva akaratlanul elgondolkodik valami. Na most, ha az evangélium nem bonyolult, akkor az evangélium segítségével rájöhetünk arra is, hogy az élet sem bonyolult, csak mi tesszük azzá. Az élet nem egyenlő a társadalom szorító erejével. Az élet az belülről zajlik, és az élet a belső szónak és a csendnek az arányából bontakozik ki. Ez az, ami számunkra vigasztaló minden nyomorult vagy nyomorúságot mutató helyzetben.
A válaszára gondolva és ezt folytatva, mi a helyzet egészségtani szempontból?
Hát valamikor teológus koromban olvastam Rüdiger Dahlke-nak és Detlefsennek a könyvét, amiben ez a két tudós a spirituális kínlódás eredményeként a testi betegségeket és a lelki betegségeket fejtegeti. Tehát itt van például ez az érdekes kifejezés, hogy epekedik. Azt jelenti, hogy epés. Itt van az immunrendszer, ami olyan, mint egy univerzum, és ennek az egészséges mozgása és az egészséges mozgásának a hiánya agyi katasztrófákhoz is vezethet, blokkolt gondolkodáshoz vezethet, és szívinfarktushoz is vezethet, azt jelenti, hogy a szívtelenség, amit mindennapjainkban kapunk, az gyakorlatilag a szívünkön át egy olyan blokkolt helyzetbe vezet bennünket, ami a szívünk infarktusához is vezethet. Szakadás jelent gyakorlatilag, az infarktus, latin szó, ami azt jelenti, hogy a szívünk ketté szakad, és üzenetében gyakorlatilag azt hiszem senkinek sem kell elmondanom, hogy ez mit jelent.
Miért? Mit jelent?
Hát ez azt jelenti, hogy a szíved gyakorlatilag a ritmusát nem tudja folytatni aszerint, ami az élet ritmusához tartozik. A szív és az élet gyakorlatilag a ritmusban fejeződik ki, és ez a ritmus gyakorlatilag adja meg az embernek a háztartásához szükséges mindenfajta feltételt.
Hogyan kapcsolódik a bölcsesség és az aggodalom?
Mondhatnánk úgy is, hogy a bölcsesség aggodalomoldó. A bölcsesség a szív szabadságából ered, és rengeteg olyan népi mondást is, vagy bölcsmondást szült, amivel odafigyelhetünk arra, hogy minek mi az üzenete az életünkben. Például, dobbal nem lehet verebet fogni. Óvatosságra segít rá bennünket. Aztán ott van a középkori maxima, 6 óra öregeknek, fiataloknak, 7 a lustáknak, és senkinek sem engedünk 8-at. A lelki és a testi higiéniai összhangról beszél. Aztán sok lúd disznót győz, vagy aki Istenben bízik, nem csalatkozik. A bízalom megkeresésének a helyét mutatja meg, hogy az önmagamban van, és hogy Istennel ott belülről találkozhatok. Vagy bármit cselekszel, okosan cselekedd, és várd ki a végét. Ez prudenciára, vagyis belső figyelmességre indít. Az álmaink nem hazudnak. Legtöbbször arra vezet rá, hogy az embernek van aktuális tudata, és van éjszakai tudata. Aztán ide tartoznak a metaforáink. Kékítőt old az ég vizébe, mondja József Attila az édesanyjáról. Megfizetvén azért a hajóbért, hutván az urat, mint tolvaj a hóért, a Jónás könyvében mondja Babits Mihály. És Ady Endre pedig a tűz márciusában, jaj, a tüzet ne hagyjátok kialudni, az élet szent okokból élni akar. Tehát az életnek az akarása és az akarás élete. Aztán áprilinél ott van, füstöl a fényben a barna tető. A magyar nyelv egyébként tanító jellegű nyelv, ilyen dolgokat tud kifejezni, például örökké valóság. Hogy fölöslegesen ne aggódjál, a valóság örök, és az örökkéség az valóság. Tehát ilyen fantasztikus, ölelkező tanítás alig-alig találni. Ott van például a türelemnek. Ha szétbontjuk, mit jelent? Elemében van ezért tűrőképes. Tűrelem.
Az aggodalom kivédésében, leszerelésében vagy megszelidítésében a nevelés, mint életforma alakítás megelőzésként hogyan értelmező, hiszen az orvosok is nagy fontosságot tulajdonítanak a prevenciónak.
Egy gyakorlatilag az aggodalom kivédéséről lenne szó, amihez hozzá tartozik az, hogy az ember megtanul imádkozni. Imádkozni sokféleképpen lehet. Lehet könyvekből, lehet megtanult imákat elmondani. Én azt mondanám, hogy az imának az ereje a rövidségében zajlik, ami nem azt jelenti, hogy csak egyszer-kétszer mondok el egy imát, hanem az, hogy egy rövid imát naponta sokszor megismétlek. Ilyen például a Jézus ima. A keleti szerzetesek ezt az imát reggeltől estig és estétől reggelig imádkozzák. Az ima egyszerű, Uram Jézus Krisztus Dávid fia, könyörülj rajtunk. Ezt az imát meg lehet tanulni 2 hét alatt úgy, hogy mentálisan mondod, aztán a mentálisból átkerül a spirituális dimenzióba, és napközben ez az ima mondani kezdi saját magát. Most ez az ima azért ilyen fontos, mert egyszerűsödsz. A gondolataid nem tolulnak a fejedben, hanem mindig egy irányú leszel, és ezáltal tisztulsz, és a tisztulás azt jelenti, hogy miközben az értelmi munkád lelassul, aközben a szíved kinyílik, és a szíved okossága fejlődni kezd. Ehhez aztán hozzájön az, hogy egy bizonyos idő után az ember meditatívvá válik, ahol érezni kezdi azt, hogy a szellem ereje a szívet milyen fantasztikusan képes kitágítani. Hogy a meditációban olyan dimenziót tapasztalunk meg, ami addig is értelmileg ismerős volt számunkra, viszont most érezhető lesz. Tehát ahogy Eckhart mester mondja, hogy a szó, amely elhangzik és meghalljuk a lelkünk mélyén, azonosul azzal a szóval, amit a teremtés szavának, a logosznak nevezünk. És ez a fantasztikus lelki állapot, vagy mondhatnánk úgy, hogy lélek fölötti állapot adja meg az embernek a közérzetében azt a nagyszerűséget, ami őt megtanítja a dolgok lényegének, összefüggésének az ismeretére. Na most, nyilvánvaló, hogy vannak olyan társadalmi mozgalmak, vagy evangéliumi mozgalmak, mint például a közösségek. Vannak az imacsoportok, a bibliaórák a hit megélésére. És aztán ott van, amit nagyon-nagyon fontosnak tartok jó magam, hogy ezek mind együttvéve nagyon-nagyon hasznosak, de az embernek el kell dönteni azt, hogy gyakorlatilag ortodoxiában él, vagy ortopraxiában él. Ezt megmagyarázom, hogy mit jelent. Az ortodoxia azt jelenti, hogy igaz vélekedés, és az ortopraxia azt jelenti, hogy igaz élet. Na most az igaz élet és a valós élet adja meg azt, ami a tanúságtételre szükséges. A tanúságtétel nem csak abban áll, hogy valakinek állandóan szentírás idézeteket mondok, hanem abban jelenlétemmel megtisztelem őt. Ott vagyok. Amikor valakivel beszélgetek, akkor beszélgetek, és csak vele beszélgetek, és nem jár máshol az eszem. Tehát a gyakorlati tudatosságnak a magjai, a magvai úgy alakulnak ki, hogy az ember az Isten szavát a lélek csendességében meghallja, és aztán a társadalom minden szintjén ezt alkalmazni is tudja. Fontos a család, a társadalom alapsejtje, olyan erős köldökzsinór, amely összeköt bennünket Istennel. Életet próbál, az áldás forrásának misztériumi jellegére vezeti rá az emberi lelket, a férjt és a feleséget, ráviszi a szülők figyelmét arra, hogy a genetikai örökségen kívül még egy másik szellemi örökség is létezik, amit Isten külön ajándékoz annak a léleknek, akit elenged vagy elküld erre a földre. Ez az isteni személyes külön adomány, az embernek oda ajándékozott adomány, ez annyira felmérhetetlen, vagy annyira fantasztikus, annyira nagyszerű, hogy az embert bámulatra, csodálatra indítja, hogy a családban tulajdonképpen a genetikai szál testvérek között nagyon hasonló, de a különbözőség mégis az egyenkénti, az egyedi különbözőség nagyon nyilvánvaló. Itt van az Úristennek a kreációja, a finom üzenete, a finom ajándéka, amiből az ember, ha nem tud elcsodálkozni, akkor azt jelenti, hogy nem érzékeli önmagát.
Hogyan kapcsolódik az érték és az aggodalom?
Antoine de Saint-Exupéry azt mondja, hogy aki a tengerre akar szállni, a tenger utáni vágyat fel kell szítania magában. Na most az igazi érték megkeresése, vagyis a valóságnak a megkeresése, az, ami, ahogy az előbb is mondtam, minden nap szembe jön velünk, annak a megértése, a feldolgozása és beépítése az élet tisztuló és tisztító értékei közé, bizonyos fokig aggodalmat is hordoz. Mit hoz a holnap ebben az információs dömpingben? Hol lehet olyan értékekkel találkozni, ami nem manipulált? Egyáltalán az élet, mint érték, hogyan lehet értékes, újra és újra megkeresve, átélve annak minden apró mozzanatát? Tehát ezek a dolgok, ezek óhatatlanul minden nap megérintenek, szembe jönnek velünk, és ezekre lelkünk mélyén választ kell adnunk. Az egyik ilyen válasz, ami gyakorlatilag félrecsúszott válasz, az egyik a carpe diem, kiélni az életet a megélés helyett. Minden napot úgy megszervezni, hogy az élet valóságáról elterelni a figyelmet. Főleg nagyon tehetős emberek körében jelenkezik, és aztán innen adódik az emberiség kiégése. Ezért a társadalmi törvényeket is az egyéni érdekekhez kell ajusztálni. A természet rendje és ereje itt már nem fontos, a közbeszéd lesz a fontos, az elcsúsztatásokkal, még csak azért is, és aki a közbeszédbe nem áll be, az általában a populista jelzőt kapja meg. Tehát a Carpe Diem embere kerüli a szívistenét. A pozitív megoldás pedig az pillanatban élni. Eleinte nagyon nehéz, mert minket az iskolában arra tanítanak, hogy bonyolult matematikai feladatokat tudjunk megoldani, filozófiai konstrukciókat tudjunk a maga helyén kezelni, és ezért egyszerűsödnünk kell, mert ez nem mindig adja megoldást. A mentális megoldás az csak mentális megoldás. Az előbb mondtam, hogy egyszerűsödnünk kell, és az egyszerűséget a harmóniában kell, hogy megkeressük. Rá kell néznünk az élet tiszta forrásaira. Tehát rábámulni arra, hogy nem csak fölviradunk, hanem az, hogy a kezünk például milyen fantasztikus mozgásokra képes. Hogy a szívünk ritmusa mennyire berendez bennünket egy olyan életformára, amely mögött tényleg egy olyan ritmika áll, ami providenciát jelent. Pro video providere. Valaki előre látja azt, hogy gyakorlatilag te ki leszel, ki voltál és ki vagy ma. Azért komplex kérdés, mert a komplex szó jelentése azt jelenti, hogy compleco, complecere, az azt jelenti, hogy összefonok valamit. Összefonom mindazt, amit ma megéltem, és az arányait összemérem azzal az üzenettel, hogy az ember szelleme, lelke nem hal meg. Tervezni kell, de nem csak a végeredményért, hanem azért, hogy a terv megvalósításához vezető utat részleteiben is át tudjam élni. A projektek, projekciók nagyon jók, de ahogy az előbb mondtam, az életem megtervezője providenciával látott el.
Maradunk még a gondolatnál, Carpe Diem, vagyis használt ki minden percnek a maga örömét, ismerős tehát a szólás már, általában pejoratív értelemben értelmezik, élj a mának, de konkrétan hogyan?
Hát az előbb érintettem, ugye az ember, hogyha az amerikai filmekbe belepillant, ott van például Las Vegas esete. Az egy olyan hely, hogy ott minden a szórakozásról szól. Tehát ahogy annak idején a 60-as években Demény Ferenc énekelte az Automata Szerelem című versében, vagy énekében, hogy bedobod a pénzt és kijön, amit kérsz gyakorlatilag. Ebben rejlik az ottani életforma, de hát itt Európában is rengeteg szórakoztató központ van, és az borzasztó az egészben az, hogy ezek a szórakoztató központok az emberségedben támadnak téged. Tehát minden olyan nyomorúság, ami benned, ott szunnyad, képesek felszínre hozni, hogy aztán ezek lassanként a függőségi formákat kidolgozzák az emberbe.
Csak még egy percig maradjunk itt, éljünk tehát a mának. Ezt általában úgy képezzük le, hogy felelőtlen élet. Ha viszont pozitívan értékeljük, akkor az élet minden percének az értékelése. Ön miként, hogyan látja, kapcsolódik-e ehhez a gondolathoz az aggodalom, mint sajátos életjelenség?
Sok esetben középiskolás korában az ember, majd egyetemista korában, amikor óriási anyagot kell megtanulni, és aminek a lényegét ki kell szűrni, nyilvánvaló, hogy aggódik azért, hogy teljesíteni tud-e vagy nem. Említettem már, hogy az aggodalom gyökerét meg tud keresni, arra elsősorban csendre van szükséged. Na most a csend kezdet-kezdetén fenyegető dolog, mert úgy érzed, hogy te fogságba estél. Aztán fokozatosan, amikor a csenddel kezdesz megbarátkozni, akkor a csend megtanít téged arra, hogy érzékeld azt, hogy minden mentális munkádnak létjogosultsága van, hiszen erre kaptál küldetést, de a mentális munkád csak akkor lesz igazán friss és szabad, ha azt a lelkedben és a lelkeddel frissíteni tudod. Ehhez pedig minden adottságod megvan, hiszen az embernek az a csodálatos képessége van, hogy nem csak kitekinteni tud, hanem betekinteni is tud. És a betekintéssel gyakorlatilag a lélek alapjához, ahogy mondja Eckhart mester, oda képes visszatérni az ember. Na most, ha onnan veszed az úgynevezett idézőjelben mondott lélegzetet, akkor ez a lélegzet a lelkeddel együtt téged emberré formál. És ez nagyon-nagyon fontos dolog, mert akkor szabaddá válsz egy csomó olyan dologtól, amiről azt hiszed, hogy az életedben nagyon fontosak. Valószínű, hogy szükségesek, sőt, egészen biztos, de nem azok a legfontosabbak. Tehát nem a dolgok által élünk, hanem a dolog lényegének, megtapasztalásának, a mögöttes tudásából érezzük az életnek a mozgását, a sodrását, a különféle élethelyzetek felismerését, azon kívül a művészeteknek a hangulatát, a szépséget, a nagyszerűséget, a filozófiai gondolkodást, a jelenlétet, az írásnak a szépségét, és ezeket.
Az ember, mint sajátos entitás jellemzője a jövőben gondolkodni, hogyan értelmezhetjük ezt, és hogyan kapcsolódik az aggodalom e kérdésfeltevéshez?
Hát az előbb érintettem Lézői Kis Szent Teréz a 20. század legfiatalabb szentje, azt mondja, hogy a jövő miatt való aggodalmaskodás az életben a legnagyobb Isten kísértés. Én nem mondom, hogy nem kell aggódni, vagy időközönként, ha rajta kapjuk magunkat, hogy aggódunk valamiért, ezt meg kell vetni. De tudomásul kell vennünk azt, hogy az ember szelleme sokkal erősebb mindenfajta aggodalomnál. Az emberi szellemnek mondjuk a meggyengülésére extrém módon azt mondhatnám, hogy a jövendő kitöltésére rengeteg olyan projekt születik, amivel az emberek elhitetik magukban és magukkal, hogy a projektek megvalósításával, ugye régebb az 5 éves tervek voltak, megvalósításával hasznossá tudja tenni az időt. Ez így van, de nem ezek a legfontosabbak, hanem az a fajta projekció, amit Isten belénk erültetett, ez a projekció nem más, mint a providencia. Azt jelenti, hogy látom előre azt, hogy itt a Földön neked mi az, amit meg kell tanulnod, mi az, ami lényeges lesz belülről, és aztán tervezhetsz jó nyugodtan, mint ahogy a közmondás mondja, hogy úgy kell dolgozni, mintha örökké élnénk, és úgy kell élni, mintha bármelyik pillanatban meg tudnánk halni.
Köllő úr, hogyan beszélhetünk a vidámság, a humor, a zene, az ének és a játék jótékony hatásáról az aggodalmaskodás idején?
A német közmondás humor ist das Humus des Lebens, a humor az élet televény talaja, ez általában az emberi lelket mindenfajta kötöttségéből beleérte az aggodalmat is képes kiszabadítani. Egy-egy jó vicc gyógyító hatással van az emberi lélekre. A viccben érdekes mód valami olyasmi is rejtőzik, amit a misztérium határa körül emlegetünk. Na most, aki viccelni tud, és a humorral együtt tud élni, a humornak a lényegét kezdi érezni, az az ember nyitottá válik sok mindenre. Például emberek társaságában, ahol észreveszi azt, hogy vidámság van, sőt, néha pajzsán kiszólások is vannak, akkor is tisztességgel ki tudja szűrni azt, hogy az emberi együttlétnek az értéke mit jelent. Nyitott lesz a muzsikára. Főleg a klasszikus zenében tapasztalhatjuk meg azt, hogy egy-egy finoman felépített matematikai konstrukcióra milyen finom dallamvilágot lehet szerkeszteni. Meg fogja érteni a hangzásnak és a csendnek az arányait. Meg fogja érteni azt, hogy a képszerűség, a festészet hamarabb megszületett, mint az írásbeliség. Meg fogja azt is érteni, hogy az életünk gyakorlatilag nem más, mint a legnagyobb művésznek a művészetekhez való viszonya, vagyis az emberi lélek finomsághoz való viszonya, amely önmagában az igazi művészet értékét tárja fel. Tehát Istennek mi itt a Földön, nem azt mondom, hogy bohócai vagyunk, hanem Istennek tisztességes, humorérzékkel ellátott tanítványai vagyunk.
Hogyan látjuk a kreativitás és az aggodalom kapcsolatát?
Kreativitás az alkotókészséget jelent. Creo, creare, latinul azt jelenti, hogy alkotó. Na most alkotó képesség. Az, hogy egy képesség felfedezésre találjon, ahhoz szükségünk van, hogy felfedezzük önmagunkat, a saját értékeinket, a saját talentumainkat. Most a Bibliában a talentumokkal kapcsolatosan a kamatoztatásnak egy egészen mindennapi mozgását vesszük észre, azonban ha jól utána nézünk, a talentum kezelésnek a titka abban van, mint a metaforáiban is. Egyik helyről átfuvarozok valamit a másik helyre. Tehát a talentum és a kreativitás, valamint a metafora mély értelemben összefüggésben van. Egy dolgot átviszek egy másik élethelyzetbe. Ezt az élethelyzetet összekapcsolom azzal az élethelyzettel, és a kettő közötti különbséget, azt például próbálom megvalósítani, akár szellemileg, akár kifejezetten csak egyszerűen kézi munkában, vagy pedig mondjuk az életnek olyan területén, ahol emberekkel találkozom. Mert emberek között összhangot létrehívni, emberek között ott lenni, a kreativitásnak egyik formája. Tehát ez, amit hiányol a mai világ, hogy nincs együttlét. Nem kerül egy társaságba legalább két olyan ember, aki a társaságot nem csak hogy moderálja, hanem a társaságnak a hangulatát elősegíti jó szándékkal, szeretettel, azon kívül figyelmességgel. Ezek nagyon-nagyon fontos dolog, az elidegenedés, az itt van a nyakunkon, itt van a torkunkon, mindenhol tapasztalja.
Remélem nem tűnök tolakodónak, de megkérdem, sikerült-e önnek a személyes életében az aggodalmat leszerelni, és ha igen, akkor hogyan?
Sikerült az aggodalmat leszerelnem az életemben, azért, mert sokat vagyok egyedül. Tanulmányaimat mindig úgy végzem, hogy az imádság legyen. Ha valamit elhibázok, akkor nem szégyellem azt odavinni Isten elé, és megkérdezni tőle, hogy ebből mi a jó. Azon kívül megtanultam azt is, hogy az életben nincs olyan természetű nehézség, amellyel, ha szembenézel, akkor nem mutatná meg magát, akár a fenyegetettségében, akár a szépségében. Na most ehhez gyakorlatilag minden áldott nap, ahogy mondtam Antoine de Saint-Exupéryvel az előbb, hogy a tenger utáni vágyat föl kell szítanunk magunkban. Papi emberként én is úgy vagyok, mint ahogy Szent Pál apostol Timóteusnak mondta, szíts fel magadba az Isten kegyelmét, amelyet szentelésem által kaptál. Na most ennek a kegyelemnek a felszítása az abban áll, hogy tudatosan teszek dolgokat, tudatosan veszek el valahonnan valamit, tudatosan teszem oda, tudatosan öltözködöm fel, tudatosan hagyom el a házat, tudatosan térek oda-vissza. Ezek azt jelentik, hogy odafigyelek arra például, hogy megyek az utcán. A lépéseimben megtapasztalom azt az erőt, amivel felruháztak engem. Amikor gondolkodni kezdem, akkor rákérdezek arra, hogy ez a gondolat tulajdonképpen honnan jött, mit akar. És amikor összekötöm egy másik gondolatkal, akkor rábámulok arra, hogy a gondolatok tulajdonképpen önmagukat gondolják, mi csak egyszerűen összekötjük azokat. És a rendszer gazda gyakorlatilag, aki ezeket mind felülvigyázza, az a teremtő jóság. És ezért nem aggódom.
Ön papi ember, az aggodalom szerepel a Bibliában, és szerepel természetesen mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Jézus ezt mondja, ne aggodalmaskodjatok.
Hozzáteszem, hogy nézzétek a mezők virágait, a liliomait, az ég madarait. Mondja, hogy nem szőnek, nem fonnak a virágok, és mégis Salamon teljes háztartása, ruhakészlete nincs olyan szép, mint az, amit a természetben az Isten megformált. Nagyon fontos dolog még, amire ki szeretnék térni, az, hogy a természetet, azt, amit mi általában leszoktunk választani a saját természetünktől, engedjük vissza magunkba. Tehát a fákat jól nézzük meg, és nézzük meg, hogy milyen méltóság van bennük. Nézzük meg az avart, hogy milyen fantasztikus jótékonysággal bír, mennyire együttműködik a földdel, a termékenység titkát, hogyan segíti elő. Aztán nézzük meg, hogy a méhek milyen szorgalmasan dolgoznak. Vagy nézzük meg azt, hogy a hangya saját testénél 5-6-szor nagyobb terhet is képes elviselni. Azon kívül nézzük meg, hogy a gyermekek, amikor táncolni, játszani kezdnek, elvesznek a táncban és a játékban, eltűnnek, és megmarad a játéknak a hangulata, az ereje, ami bennünket okulásra vezet. Aztán meg kell néznünk azt is egészen közelről, hogy egyik-másik ember egy jó szóra átalakul, átformálódik, de talán lelkileg meggyógyul. És ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy mi eszközök vagyunk csak, katalizátorok vagyunk az Úristen kezébe. És katalizátornak lenni annyit jelent, hogy a fényt, amiként átengeded magadon, annyiban a fény gyermeke leszel, a fény visszaszáll rád, és a fény körbevesz téged, és a gondviselés úgy vigyáz rád, hogy te magad is képes vagy nem csak vigyázkodva és bámészkodva, hanem a vigyázó emberek közé sorába beállni, akik nem azért vigyáznak más emberekre, hogy kitalálják, hogy azok mit nem szeretnének, hanem azt, hogy odafigyelve azokat az embereket tudják segíteni.
befejezésül szép lassan, van-e az aggodalom megfelelő kezelésében követendő személyes példája?
Igen, hát az olvasmányaimban mindenképpen, akit nagyon szeretek, és jó példaképem, az gyakorlatilag Pió atya. Pió atya, aki látnok volt, belelátott az emberek lelki világába, jövendőt is látott, és a múltnak az értékeit is tudta. Neki az élete fogott meg, és ebben az üzenetben, amit tőle kaptam, hiszen én bízom abban, hogy a templomban, amikor elimádkozzuk azt, hogy hiszek a szentek közösségében, akkor az élet szentségi erejét, azt ha nem tapasztalom meg, akkor nem tudom, hogy miért vagyok itt a Földön. Ő az egyik életpéldám. Aztán nagyon szeretem Eckhart mestert, aki nagyon érdekesen a 1300-as évek elején olyan bátor meditációkat, predikációkat volt képes tartani, amelyben a paradoxonok feloldásából életerő, tudomány, kultúra, esztétika, és minden létrejött a későbbi századokban. Na, ő az, aki például rávezette a lelki szemeimet arra, hogy az élő szó, és az, aki kimondja a szót, ha nem válik szóvá, akkor az Isten a lelke mélyén nem születik meg. Na most ez egy fantasztikus dolog, mert amikor a csend és a szó arányából formálódik az ember, akkor annak az eredménye az lesz, hogy ott, ahol van, és ott, amit tesz, amivel foglalkozik, annál fontosabb dolog semmi nincs számára. És így megtanulja az ember azt az úgynevezett fegyelmezett életformát, ami a figyelemmel és a fegyelemmel együtt belső lelki szabadsághoz vezet.
Köszönjük, hogy fogadott minket, köszönjük a válaszokat, és köszönjük a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatók, az aggodalomról ma ennyit tudtunk elmondani az Összhangban. A műsor percei lejártak, így megköszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész nevében is. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, az Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További szép estét kívánok, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.